Felolvasás John Wesley Prédikációk című könyvéből. Második kötet. Prédikációk a hegyi beszédről.
Názareti Egyház Alapítvány kiadása.
Fordította Bedőné Kriszt Éva. A könyv kapható a Manna könyvesboltban Szatmáron.
A hegyi beszédről tartott első prédikáció. Amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Máté 5:1-4. 1. Urunk már bejárta egész Galileát, attól az időtől fogva, hogy Jánost fogságba vetették, és nem csak tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, hanem gyógyított mindenféle betegséget és erőtelenséget a nép körében. Ennek természetes következményeképpen nagy sokaság követte Galileából, a tízvárosból, Jeruzsálemből, Judeából és a Jordánon túlról. És amint meglátta a sokaságot, amelyet egyetlen zsinagóga sem tudott volna befogadni, még ha lett volna is a közelben, felment a hegyre, ahol jutott hely mindazoknak, akik oda mentek hozzá mindenfelől. És miután a zsidók szokása szerint leült, oda mentek hozzá tanítványai. És megnyitván száját, s a kifejezés fentkölt beszéd kezdetét jelzi, így tanította őket. 2. Figyeljük meg, ki beszél itt, hogy vigyázzassunk, hogyan hallgatjuk őt. Tudnélik itt a menny és föld ura szól, mindenek teremtője, aki ilyenképpen joggal rendelkezik minden teremtményével. Az Úr, ami fejedelmünk, akinek királysága öröktől fogva van, s aki mindenek fölött uralkodik. A nagy törvényadó, aki betartott minden törvényét, mert megmenthet és elveszthet. Igen, örök pusztulással büntethet, jelenléte és dicső hatalma által. Örök bölcsessége ez az atyának, aki tudja, hogyan formált minket, aki érti legbensőbb valónkat, aki tudja, hogyan állunk meg a vele, az egymással, az Isten minden egyéb teremtményével való kapcsolatunkban, és aki következésképpen azt is tudja, hogyan kell alkalmazni minden egyes törvényt, amelyet előír, ama körülményekre nézve, amelyekbe minket helyezett. Ő jó mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez, a szeretet Istene, aki minden dicsőségétől megíresítve magát eljött az atyától, hogy kijelentse akaratát az emberek fiainak, majd ismét az atyához ment. És azért küldetett Istentől, hogy megnyissa a vakok szemeit, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak. Ő az Úr nagy prófétája, akiről Isten régen ünnepélyesen kijelentette, és ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Vagy, ahogy az apostol fejezi ki, és aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. 3. És mit tanít? Az Isten fia, aki a mennyből szállt le, itt megmutatja nekünk az utat a mennybe, arra a helyre, amelyet elkészített nekünk, a dicsőséget, amely az övé volt, mielőtt még a világ lett. Megtanítja nekünk az igaz utat az örök életre, a királyi utat, amely az ő országába visz. És az egyetlen igaz utat, mert nincs ezen kívül másik, minden más ut a kárhozatba visz. A beszélő jelleme biztosít bennünket arról, hogy Isten teljes és tökéletes akaratát jelenti ki. Egyetlen jótányival sem mondott többet, semmivel sem többet annál, amit kapott az atyától. Kevesebbet sem mondott, nem vonakodott attól, hogy hirdesse az atya teljes akaratát. Még kevésbé mondott bármit helytelenül, bármit, ami ellenkezne annak akaratával, aki elküldte őt. Érintsen bármit, szava mindig igaz és helyes, megáll örökkön örökké. Hozzátehetjük ehhez azt is, hogy a megbízható és igaz mondásokat magyarázva és megerősítve gondosan megcáfolja nem csak az írástudók és farizeusok akkori tévedéseit, a hamis magyarázatokat, amelyekkel a kor zsidó tanítói Isten igét elferdítették, hanem minden olyan az üdvösséggel ellentétes gyakorlati tévedést is, amely valaha felütheti fejét a keresztény egyházban. Elvet minden olyan magyarázatot, amellyel bármely kor vagy nemzet, úgynevezett keresztény tanítói elferdíthetik Isten igéjét, és arra taníthatják a gyanútlan lelkeket, hogy kövessétek a halált az ő életüknek tévelykésével. 4. Ezek után természetesen vetődik fel a kérdés, hogy kit is tanít itt Jézus? Nos, nem csak az apostolokat, hiszen máskülönben nem kellett volna felmenni a hegyre. A 12 bőven elfért volna Máté vagy bármely más tanítvány házában. Semmi nem indokolja, hogy a tanítványokon, akik oda mentek hozzá, csupán a 12-t értsük. A kifejezést minden elültetés nélkül érthetjük úgy, hogy mindnyájan, akik készek voltak tanulni tőle. De ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan egyértelművé tegyük, hogy amikor itt azt olvassuk, megnyitván száját tanítja vala őket, az őket szó magában foglalja az egész sokasságot, amely vele együtt felment a hegyre, csupán a 7. fejezet befejező versét kell megfigyelnünk. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, vagyis a sokasságot, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Még csak nem is egyedül annak a sokasságnak hirdette az üdvösség útját, amely ott volt vele a hegyen, hanem minden embernek, az egész emberi nemzetnek, amíg meg nem született gyermekeknek, minden eljövendő nemzedéknek egészen a világ végezetéig, akik csak hallják ennek az életnek a beszédeit. 5. És ezt mindenki elismeri a beszéd némely részére nézve. Azt például senki nem tagadja, hogy ami a lelki szegényekről elhangzik, az egész emberiségre vonatkozik. Ugyanakkor sokan feltételezik, hogy más részek csak az apostolokat érintik, vagy az első keresztényeket, illetve Krisztus szolgáit, és hogy Jézus soha nem szánta őket általában az egész emberiségnek, amelynek következésképpen semmi köze ezekhez. De vajon nem kérdezhetjük-e meg joggal, ki mondta ezt nekik, hogy ugyanis a beszéd bizonyos részei csak az apostolokat, az apostoli kor keresztényeit, vagy Krisztus szolgáit érintik? Ilyen fontos dolgot nem lehet egyszerűen állítani, bizonyítani is kell. Vajon maga az Úr tanította, hogy beszédének egyes részei nem vonatkoznak az egész emberiségre? Ha ez így volna, kétségtelenül megmondta volna nekünk. Erről nem hallgathatott. De mondott-e ilyet? Hol? Magában a hegyi beszédben? Nem. Benne még sejtetni sem sejtett ilyesmit. Mondott-e ilyet másütt? Bármelyik másik beszédében? Egyetlen, akár a sokasságnak, akár a tanítványinak mondott szavával sem utalt soha ehhez hasonlóra. Vajon valamelyik apostol vagy más illetett író feljegyzette ilyen utasítást? Soha semmit. Isten egész kijelentésében nem találunk hasonló állítást. Kik azok tehát, akik bölcsebbek Istennél? Kik bölcselkednek annak felette, ami írva van? 6. Mondhatják esetleg, hogy a dolog értelme kíván ilyen jellegű megszorítást. Ha ez így van, annak két oka lehet. Ilyen megszorítás nélkül a beszéd vagy nyilvánvalóan értelmetlen lenne, vagy ellentmondana valamely más igének. Ez azonban nem így van. A részletek alaposabb megvizsgálásából világosan kitűnik majd, hogy semmi képtelenség nincs abban, hogy Urunk itteni kijelentéseit az egész emberiségre vonatkoztatjuk. Ugyanakkor nem is mond ellent sem egyéb kijelentéseinek, sem a Szentírás bármely más részének. Sőt, még az is nyilvánvalóvá válik majd, hogy beszédének vagy minden részét kell általában az emberekre vonatkoztatni, vagy egyetlen részét sem, mert ezek a részek olyan szorosan összetartoznak, mint boltívet alkotó kövek. Egyet sem lehet közülük kivenni, anélkül, hogy az egész össze ne omoljék. 7. Végül azt is megfigyelhetjük, hogy mi módon tanít itt Urunk. Alkalmasint ugyanúgy, ahogyan mindig is, de itt különösen igaz a megállapítás, hogy ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Nem úgy beszélt, mint a régi idők szent emberei, noha ők is a Szent Lélektől indítatva szólaltak meg. Nem úgy, mint Péter, Jakab, János vagy Pál. Ők valóban bölcs építőmesterei voltak az Úr egyházának. De a szolga ebben a mennyei bölcsesség fokozataiban nem lehet nagyobb az Uránál. Urunk azonban még csak nem is úgy szól most, ahogyan más alkalommal, más időben szokott. Nyilván soha máskor nem állt szándékában egyszerre felvázolni vallásának egész fundamentumát, elinktárni a kereszténység teljes képét, általánosan leírni azt a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ezt részleteiben valóban számtalanszor taglalta, de másütt soha nem tekintette át az egészet, nem. Ehhez fogható összefoglalás nincs az egész Bibliában. Ha csak kivételnek nem tekintjük a szentség ama tömör foglalatát, amelyet Isten Mózesnek adott a Sinai hegyen, ama 10 igében vagy parancsolatban. De még a kettő között is mi hatalmas különbség van. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt fölülmúló dicsőség miatt. 8. Mindenekelőtt azonban milyen bámulatos szeretettel jelenti ki itt Isten fia atya akaratát az embernek. Nem lángoló tűzhöz vezet itt bennünket, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez. Nem harsog, mint ahogy egykor dörgött az égben, mennydörgött a felséges úr jégesővel és tüzes parázssal. Most halk és szelíd hangján szólít meg bennünket. Boldogok a lelki szegények, boldogok a sírók, a szelidek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az irgalmasak, a tiszta szívűek. Boldogok a célban is, útközben is. Boldogok ebben az életben és az örök életben. Mintha azt mondta volna, ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni. Íme, megmutatom, miért sóvárog a lelketek. Lássátok meg az utat, amelyet oly régóta kerestek hiába. A gyönyörűséges utat, az ösvényt, mely a boldog békességbe vezet, a mennyországba idelen, és a mennyországba odafenn. 9. Ugyanakkor micsoda hatalommal tanít? Joggal mondták, nem úgy, mint az írástudók. Figyeljük meg, milyen modorban, milyen hangon beszél, habár ez szavakkal ki sem fejezhető. Nem úgy, mint Mózes, Isten szolgája, nem úgy, mint Ábrahám, Isten barátja, nem úgy, mint bármelyik próféta, vagy bárki emberfia. Ebben van valami ember fölötti, ami több, mint ami valamely teremtmény sajátja lehet. Mindenek teremtője beszél, Isten, maga Isten jelenik meg. Igen, a létezők létezője, Jehova, az önmagában létező, a legfőbb lény, mindenek felett való Isten, áldott legyen mindörökké. 10. Ezt a legkitűnőbb módon felépített isteni beszédet, melynek minden újonnan következő része az előzőekre világít rá, általában, és nem is helytelenül, három fő részre szokták osztani. Az első részt a könyv 5. fejezete, a másodikat a 6., a harmadikat pedig a 7. tartalmazza. Az első rész 8 pontban fekteti le az igaz vallás lényegét. Ezeket az 5. fejezet hátralevő passzusai magyarázzák, illetve védik meg a hamis emberi magyarázatokkal szemben. A második leírja a helyes belső szándék szabályait, amelyeket minden külső cselekedetünkben meg kell tartanunk, tartózkodva a világi kívánságoktól, sőt még az életszükségletek miatti aggodalomtól is. A harmadik rész pedig a hit nagy akadályaitól óv, és végül az egész tanítás alkalmazásával zárul.
Első fejezet 1. Urunk először is 8 pontban fekteti le az igaz vallás lényegét. Ezeket elmagyarázza, illetve megvédi a hamis emberi magyarázatokkal szemben. És ez tart az 5. rész végéig. Némelyek feltételezik, hogy Jézus itt a keresztény élet különböző szakaszait kívánta bemutatni. Azokat a lépéseket, amelyeket a keresztény ember egymás után megtesz az ígéret földje felé haladtában. Mások ellenben azt gondolják, hogy az itt lefektetett sajátosságok minden időben, minden keresztényre vonatkoznak. És mi miért ne engedhetnénk meg mindkettőt? Miért ne férne össze a két nézet? Az kétségtelenül igaz, hogy mind a lelki szegénység, mind az összes többi itt említett tulajdonság minden időben, többé-kevésbé megtalálható minden igaz keresztényben. Ugyanígy igaz az is, hogy az igaz kereszténység mindig a lelki szegénységgel kezdődik, és az itt leírt sorrendben halad, míg tökéletes nem lesz az Isten embere. Istenem ez ajándékai közül a legkisebbel kezdjük. Ezt azonban nem kell elhagynunk, amikor Isten felszólít, hogy üljünk feljebb. Szilárdan megtartjuk azt, amire eljutottunk, mi alatt nekifeszülve törekszünk a még előttünk levők felé, Isten legnagyobb áldásai felé Krisztus Jézusban. 2. Mindenek alapja a lelki szegénység. Ezért kezdi így, Urunk, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Nem ok nélkül való a feltételezés, hogy Urunk midőn szétnézett a körülötte levőkön és megfigyelte, hogy gazdagok nem igen, de a világ szegényei annál inkább oda sereglettek köréje, megragadta az alkalmat, hogy tovább lépjen a múlandó dolgoktól a lelkiekhez. Boldogok, mondta, a lelki szegények. Nem azt mondja, hogy azok, akik külső körülményeik tekintetében szegények, mivel ezek közül sokan lehetnek ugyanolyan boldogtalanok, mint egy trónján ülő király, hanem a lelki szegények azok, akikben külső körülményeiktől függetlenül megvan az a szívbéli hajlandóság, hogy megtegyék az első lépést a valódi, igazi boldogság felé, akár a jelen való, akár az eljövendő világban. 3. Némelyek úgy vélik, hogy a lelki szegényeken itt azokat kell érteni, akik szeretik a szegénységet, akik szabadok az irigységtől, a pénz szeretetétől, akik inkább félnek a gazdagságtól, mint sem sóvárognának utána. Talán az vezette ezeket az embereket erre a véleményre, hogy csak a kifejezés körül forgott minden gondolatuk, vagy pedig Szent Pál súlyos megállapítását vették tekintetbe, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Így sokan teljesen lemondtak nem csak a gazdagságról, hanem minden világi javukról is. Innen látszik eredni a római egyház önkéntes szegénységi fogadalma is, mely feltételezi, hogy emez alapvető kegyelem ilyen magas fokra vitele bizonyára hatalmas lépés a mennyek országa felé. Ezek az emberek azonban alig, ha nem figyelmen kívül hagyták először is azt, hogy Szent Pál kijelentését bizonyos megszorítással kell értelmezni, máskülönben nem igaz. Hiszen nem a pénz szeretete a gyökere minden rossznak, vagyis nem az egyetlen gyökere. A világban ezer más gyökere van a rossznak, ahogy ezt naponta szomorúan tapasztaljuk. Csak úgy értheti Pál, hogy nagyon sok rossznak a gyökere ez, talán többnek, mint bármely más bűn. Másodszor, a lelki szegénység ilyen értelmezése sehogyan sem illik bele Urunk mostani szándékába, hogy megvesse az általános alapot, amelyen a kereszténység egész épülete állhat. Márpedig ennek a szándéknak semmiképpen sem felelhet meg egy bizonyos bűntől való őrizkedés. Ha tehát ez az értelmezésnek részét képezné is, nem képezheti az egészet. Harmadszor, alig ha feltételezhetjük, hogy szándékában állt az Úrnak ilyesmi, ha csak nem vádoljuk őt nyilvánvaló szószaporítással. Hiszen ha a lelki szegénység csupán az irigységtől, a pénzszeretettől vagy a bírvágytól való szabadságot jelenteni, úgy egybeesnik a később említettekkel, és csupán egyik mozzanata lenne a tiszta szívűségnek. 4. Kik tehát a lelki szegények? Kétségkívül az alázatosak, akik ismerik magukat, akik ráeszméltek a bűnre, akiknek Isten megadta, hogy megbánják bűneiket, ami megelőzi a Krisztusba vetett hitet. Az ilyen ember már nem tudja azt mondani, hogy gazdag vagyok, duskálok a javakban, nincs szükségem semmire, mert tudja, hogy nyomorult, szánalmas és szegény, vak és mezítelen. Megbizonyosodott róla, hogy lelkileg valóban szegény, nem lakozik benne semmi lelki jó. Így szól, én bennem nem lakik jó, hanem csak gonosz és utálatos dolgok. Mélyen átérzi a bűn undorító poklosságát, melyet anyja méhéből hozott magával, amely átjárja egész lelkét és tönkreteszi annak minden képességét és adottságát. Egyre több ebből a gonosz gyökérből fakadó gonosz indulatot észlel magában, a lelki gőgöt és felfuvalkodást, az állandó hajlamot, hogy többnek gondolja magát, mint amennyinek gondolnia kell, a hiúságot, az emberek nagyra becsülésének és tiszteletének szomjúhozását, a gyűlöletet vagy az irigységet, a féltékenységet vagy a bosszúvágyat, a haragot, a rossz akaratot vagy a keserűséget, az Istennel és emberrel szembeni természet adta és ezer formában megjelenő ellenségeskedést, a világ szeretetét, az akaratosságot, a lelkéhez tapadó sok esztelen és káros kívánságot. Tudja, hogy mennyit vétkezik nyelvével, ha nem is káromló, szemérmetlen, hazug vagy sértő szavakkal, de olyan beszéddel, amely nem jó a szükséges építésre, és nem hoz áldást azokra, akik hallják. amely következésképpen mindenestől romlott Isten szemében, és megszomorítja az ő szent lelkét. Gonosz tettei sohasem kerülik el figyelmét. Ezt mondja, több van annál, amit fel tudnék sorolni. Akár az eső cseppjeit, a tenger fövényét, és az örökké valóság napjait is megszámlálhatná. 5. Immár büntethetőségével is tisztában van. Tudja, milyen büntetést érdemel, még ha csupán a test törekvése, természetének teljes egyetemes romlottsága alapján is. Mennyivel inkább gonosz kívánságainak és gondolatainak, bűnös szavainak és cselekedeteinek összessége alapján. Egy pillanatra sem vonja kétségbe, hogy ezek közül a legkisebb is rászorgált a pokolbeli kárhozatra, ahol a féreg nem pusztul el és a tűz nem alszik ki. Mindezek felett pedig súlyosan nyomasztja ama vétke, hogy nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Hogyan menekülök meg én, kérdezi, ha nem törődöm ilyen nagy üdvösséggel? Aki nem hisz, már ítélet alatt van, és az Isten haragja marad rajta. 6. Tehát mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért, amelyet jogos bosszújában Isten zálogba vett? Mivel járuljon az Úr elé? Hogyan fizesse meg neki, amivel tartozik? Még ha ettől kezdve a legtökéletesebb engedelmességet tanúsítaná is Isten minden parancsával szemben, azzal sem tenni jóvá egyetlen bűnét, egyetlen múltbeli engedetlen cselekedetét sem. És ha most felismeri, hogy tartozik Istennek mindazzal a szolgálattal, amit e pillanattól az örökkévalóságig megtehet, és ha mindezt teljesíti is, azzal sem tudna elégtételt adni korábbi mulasztásaiért. Ezért teljesen tehetetlennek érzi magát a tekintetben, hogy engesztelést szerezzen múltbeli bűneiért, hogy bármit jóvá tegyen Isten előtt, hogy bármiféle váltságot fizessen a maga lelkéért. De még ha Isten megbocsátaná is neki az elmúlt dolgait, amaz egy kikötéssel, hogy többé nem vétkezik, hogy hátralevő idejében maradéktalanul engedelmeskedik Isten minden parancsolatának, jól tudja, hogy ezzel sem érne semmit, hiszen olyan kikötés ez, amelynek soha nem tud eleget tenni. Tudja, érzi, hogy nem képes engedelmeskedni még Isten külső parancsolatainak sem, hiszen ezeknek nem lehet addig engedelmeskedni, amíg a szíve megmarad a természetes bűnösségében és romlottságában, mint ahogy rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Bűnös szívét pedig nem tudja megtisztítani. Embereknél ez lehetetlen. Így hát teljesen tanácstalan, még azt sem tudja, hogyan is indulhatna el Isten parancsolatainak útján. Sejtelme sincs, hogyan tehetne meg akár egyetlen lépést is az úton. Elborítja a bűn, a bánat és a félelem, nem lát kiutat, csak felkiált, Uram, ments meg, elveszek. 7. A lelki szegénység tehát, mivel maga után vonja első lépésünket az előttünk levő pálya végigfutásában, voltaképpen nem más, mint külső-belső bűneink, büntethetőségünk és tehetetlenségünk átérzése. Némelyek gyalázatos módon az alázat erényének nevezték ezt, mint egy arra tanítva bennünket, hogy legyünk büszkék rá, hogy tudjuk, kárhozatra vagyunk méltók. Mi sem áll azonban távolabb az Úrunk által használt kifejezéstől. Az ugyanis nem közvetít semmi mást a hallgatónak, mint a puszta szükölködés, a leplezetlen bűn, a tehetetlen vétkesség és nyomorúság gondolatát. 8. A nagyapostól, amikor bűnösöket igyekszik Istenhez vezetni, éppen ennek megfelelően beszél. Isten ugyanis, mint írja, haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, mely váddal mindjárt a pogány világot illeti, így bizonyítván, hogy az az Isten haragja alatt van. Azután rámutat, hogy a zsidók sem jobbak, vagyis ők is ugyanazon ítélet alatt vannak. És mindez nem azért, hogy elérjék az alázat nemes erényét, hanem hogy elnémuljon minden száj és az egész világot Isten ítélje meg. Tovább haladva az apostol rávilágít, hogy hallgatói nem csak tehetetlenek, hanem ítélet alatt is állnak, hiszen nyilván ezt jelentik a kifejezések. A törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó ember sem előtte. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága a Krisztusban való hit által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Ezek a kifejezések mind egy dologra irányulnak, hogy így óvják az embert a kevésségtől, hogy porig alázzák, nem pedig, hogy arra tanítsák, elmélkedjék alázatosságán, mint valami erényen. Arra szolgálnak, hogy eltöltsék azzal az elevenbe vágó felismeréssel, hogy mindenestől bűnös, büntetést érdemel, és tehetetlen, aminek folytán a bűnös mindentől megfosztva, elveszetten és megsemmisülve, egyetlen erős segítőjében kapaszkodik meg, az igaz Jézus Krisztusban. 9. Lehetetlen nem észrevenni itt, hogy a kereszténység éppen ott kezdődik, ahol a pogány elkölcsiség végződik. A lelki szegénység, a bűnről való megbizonyosodás, önmagunk megtagadása, hogy nincs saját igazságunk. Ez az első pontja Jézus Krisztus hitének, amely maga mögött hagy minden pogány vallásosságot. Az alázat eladdig rejtve volt a világ bölcsei előtt, hiszen az egész római nyelv az augusztusi aranykor minden vívmánya ellenére sem talált rá megfelelő nevet. A szó, amelyből humility, alázat szavunkat kölcsönöztük, a latinban tudva levőleg egészen mást jelentett. Sőt, még a görögök gazdag nyelvében sem akadt párja, amíg a nagy apostol meg nem alkotta. 10. Ó, bár csak éreznénk hát, amit ők érezni nem tudtak. Bűnös, ébredj, ismerd meg magad. Tudd és érezd, hogy bűnben születtél. Anyád vétekben fogant téged, és hogy te magad is bűnt bűnre halmoztál, amióta csak a jót a rossztól meg tudod különböztetni. Roskadj össze Isten hatalmas keze alatt, mint aki örök halára vagy érdemes, és vesd el, tagad meg, írtóz a gondolatától is annak, hogy valaha is képes leszel magadon segíteni. Legyen az minden reményed, hogy megmosakodhatsz Krisztus vérében, és megújulhatsz mindenható lelke által, mert ő a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Így tanúsítod majd, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 11. Ez a mennyek országa, vagy Isten országa, amely bennünk van, amely igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. És mi az igazság, ha nem Isten élete a lélekben, az az indulat, amely Krisztus Jézusban is megvolt, Isten képének pecsétje a szívben, amely teremtője képmására most megújult. Mi az Isten országa, ha nem az, hogy Istent szeretjük, mivel ő előbb szeretett minket, és ő érte szeretjük az egész emberiséget? És mi ez a békesség, az Isten békessége, ha nem a léleknek az a nyugodt derűje, a Jézus vérébe vetett drága bizalom, amely nem hagy kétséget afelől, hogy benne elfogadást nyertünk, amely kizár minden félelmet, kivéve a szerető gyermeki félelmet, amely nem engedi, hogy megbotránkoztassuk mennyei atyánkat. Ez a belső ország jelenti a Szentlélekben való örömöt is. A Szentlélekben, aki szívünkbe pecsételi a Krisztus Jézusban való váltságunkat, a Krisztus igazságát, amelyet nekünk tulajdonít Isten, aki az előbb elkövetett bűnöket elnézte, aki most már megadja nekünk üdvösségünk zálogát, azért a koronáit, amelyet az Úr, az igaz bíró nekünk megadom a napon. És joggal nevezhetjük ezt a mennyek országának, hiszen a menny már megnyílt a lelkünkben, és felfakadtak az Isten jobbján örökké tartó gyönyörűség folyóvizei. 12. Övék a mennyek országa. Bárki légy, ha Isten megadta, hogy lelki szegény legyél, hogy elveszettnek érezd magad, megillett téged ez a jog, az ő kegyelmes ígérete szerint, aki nem hazudik. Ezt a bárány a vérével vásárolta meg neked. Nagyon közel vagy hozzá, a menny küszöbén állsz. Még egy lépés, és belépsz az igazság, békesség és öröm országába. Tel vagy bűnnel? Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Szentségtelen vagy? Nézz pártfogódra az atyánál, az igaz Jézus Krisztusra. Képtelen vagy engesztelést szerezni legkisebb bűnödért is? Ő engesztelő áldozat minden bűnödért. Most hát higgy az Úr Jézus Krisztusban, és eltöröltetik minden bűnöd. Teljesen tisztátalan vagy testedben, lelkedben? Íme a forrás, amely lemossa a vétket és a szennyet. Kelj fel, mosd le a te bűneidet, ne tétovász hitetlenül tovább az ígéret fölött. Adj dicsőséget Istennek, merj hinni, kiálts fel szíved mélyéből. Hozzád hajlik szívem végül, véreddel üzensz nekem, védj ki bűnök sűrűjéből, könyörülő Istenem. 13. Ezek után megtanulod Krisztustól, hogy alázatos szívű legyél. És ez az igazi, valóságos keresztény alázat, amely abból az érzésből fakad, hogy szeret bennünket az Isten, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által. A szónak ebben az értelmében a lelki szegénység ott kezdődik, ahol véget ér a vétkességnek és Isten haragjának érzése, és azt az állandó tudatot jelenti, hogy teljesen tőle függ minden jó gondolatunk, szavunk vagy cselekedetünk. Azt, hogy teljesen képtelenek vagyunk minden jóra, ha ő nem öntözget minket minduntalan, és azt, hogy irtózunk az emberek dicséretétől, tudva, hogy egyedül Istené minden dicsőség. Ehhez kapcsolódik egyfajta szeretetteljes szégyen, szelíd megalázkodás Isten előtt, még tudva levőleg megbocsátott bűneinkért, és szívünkbe rejtett, de kárhozatosnak nem vett bűneinkért is. Mindazáltal nap mint nap egyre inkább megbizonyosodunk a velünk született bűnről. Minél inkább növekszünk a kegyelemben, annál többet látunk meg szívünk kétségbeejtő gonoszságából. Minél előrébb haladunk Isten ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által, bármi titokzatosnak tűnik is ez azok szemében, akik nem ismerik Istenünk üdvözítő erejét, annál inkább ráébredünk az Istentől való elidegenedettségünkre, a test gondolkodásának ellenségeskedésére, és igazságban és valóságos szentségben való teljes megújulásunk szükségességére. Második fejezet. 1. Való igaz, csekély fogalma van erről annak, aki éppen csak kezdi megismerni a mennyeknek eme bennünk levő országát. Míg jól van dolga, azt gondolja, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. Láb alatt úgy megtört a bűn, hogy ő már el sem igen hiszi, maradt-e benne valamennyi egyáltalán. Még a kísértés is elhallgattatott. Nem szólhat, nem közelíthet, távol tartja magát. Ő pedig az öröm és szeretet szekerint szágult, szárnyal kell, mint a sas. Urunk azonban tudja jól, hogy ez a diadalmas állapot többnyire nem tart sokáig. Ezért rögtön hozzáfűzi, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 2. Alig ha képzelhetjük, hogy ez az ígéret azoknak szól, akik csak holmi világi dolog miatt sírnak, akiket csupán világi gond vagy csalódás, hírnevük vagy barátaik elvesztése, vagyoni kárvallás gyötör. Ugyanilyen kevés jogcímük van rá azoknak, akik valami e világi gonosztól való félelmükben bánkódnak, vagy akiket az aggodalmaskodás, vagy a földi dolgok után való vágyakozás emészt, amely beteggé teszi a szívet. Ne gondoljuk, hogy az ilyen ember bármit is kaphat az Úrtól. Nincs Isten egyetlen gondolatában sem. Ezért az effélék árnyékként járnak kelnek itt, bizony hiába vesződnek. És az én kezem teszi ezt veletek, szól az Úr, kínok közzé kell jutnotok. 3. Azok a sírók, akikről Urunk itt beszél, egészen másoknál fogva sírnak. Ők az Isten után sírnak, azután, akiben kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, amikor megadta nekik, hogy megízleljék az Istennek felséges, megbocsátó beszédét és a jövendő világ erőit. Most azonban elrejti orcáját is megrémülnek, nem látják őt a sötét felhőn át. Látják viszont, hogy a kísértés és a bűn, amiről azt hitték, hogy örökre eltűnt, újra feltámad, követi őket vadul, és körülveszi őket minden oldalról. Nem csoda immár, ha háborog bennük a lelkük, ha aggodalom és bánat nyomasztja őket. A nagy ellenség pedig ugyancsak nem rest kihasználni az alkalmat. Mindjárt megkérdezi az ilyen embertől, hol van a te Istened? Hova lett a te boldogságot, amiről beszéltél? A mennyek országának kezdete. Csak ugyanazt mondotta Isten, megbocsátottak a te bűneid? Isten bizonyosan nem mondta ezt. Álom volt csak, puszta káprázat, saját képzeletet szüleménye. Ha megbocsátottak a bűneid, miért vagy ilyen? Lehet bocsánatot nyert bűnös ilyen szentségtelen? És ha ez az ember, ekkor, ahelyett, hogy azonnal teljes erővel Istenhez kiáltana, elkezd vitatkozni a nála bölcsebbel, akkor csak ugyan gondterhelt lesz, szívét bánat emészti, kifejezhetetlen szorongás mardossa. Még amikor Isten szeretete újra ráragyog a lélekre, és elveszi az egykor megtapasztalt irgalmat illető minden kételyt, az, akinek lelkismerete erőtelen, akkor is kétségbe eshet és retteghet a jövőtől, különösen ha feléled a belső bűn, ráveti magát és lerántja újra, akkor ismét fölkiálthat. Bűnöm a félsz, hogy kötként tűnök el, ha megfontam a végső fonalat. Mert a hit dolgában hajótörés szenvedek, és az utolsó állapotom rosszabb az elsőnél. Bűnös félelem szorongat, hogy ha éltem véget ér, a part sem lesz menedékem. 4. Ez a szenvedés persze pillanatnyilag ugyan nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Boldogok tehát azok, akik így sírnak, és ha várják bizonnyal az Urat, ha nem engedik, hogy a világ nyomorúságos vigasztalói letérítsék őket a jó útról, ha eltökélten elutasítják a bűn, a bolondság és a hiúság minden vigasztalását, a világ minden léha gyönyörét és szórakozását, minden olyan örömöt, amely elfogyasztva megsemmisül, és csak a lélek elsibbasztására és elbódítására alkalmas, hogy ne legyen tudatában se maga magának, se Istennek. Boldogok, akik törekednek megismerni az Urat, és álhatatosan elutasítanak minden egyéb vigaszt. Enyhületet Isten lelkének vigasztalása, szeretetének újabb megnyilvánulása, az a szilárd bizonyosság ad nekik, hogy Isten elfogadta őket szeretett fiában, és ezt soha többé el nem veszi tőlük. Ez a teljes hit eloszlat minden kételyt, minden kínzó félelmet, minthogy Isten immár maradandó, biztos reménységet ad nekik, és kegyelméből örök vigasztalással ajándékozta meg őket. Nem vitatkoznak rajta, hogy vajon lehetséges-e, hogy akik egyszer megvilágosítattak és részeseivé lettek a Szentléleknek, azok elessenek. Megelégesznek azzal, hogy azt mondják a rajtuk nyugvó erő által, kiválasztana el minket a Krisztus szeretetétől. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. 5. Ez az egész folyamat, az Isten távolléte miatti sírás és az orcája örömének visszaszerzése rajzolódik ki abból, amit Urunk mondott tanítványainak a szenvedés előtti éjszakán. Arról kérdezősködtök, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok. Mármint, amint nem láttok engem, a világ pedig örül, diadalmaskodik rajtatok, mintha örömötöknek vége szakadna. Ti szomorkodtok a kételj, a félelem, a kísértés, a heves vágyakozás miatt, de szomorúságotok örömre fordul annak visszatérésekor, akit a lelketek szeret. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült egy gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is gyötrődtök, sírtok, és nem akartok megvigasztalódni. De ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, békés belső örömmel, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. 6. De bár ez a sírás véget ér, belevész a vigasztaló visszatérése miatti szent örömbe, van egy másik, ugyancsak áldott sírás. Isten gyermekei ugyanis szakadatlan sírnak az emberiség bűne és nyomorúsága fölött. Sírnak a sírókkal. Sírnak azokért is, akik nem sírnak saját magukért, és akik saját lelkük ellen vétkeznek. Sírnak azok gyengesége és hűtlensége fölött, akik valamilyen mértékben már megmenekültek bűneikből. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnának ők is erőtelenek? Ki botránkozik, hogy ne égnének ők is? Szüntelen keseregnek a menny és föld urát folyvást érő gyalázaton. Erre mindig rettenetesen érzékenyek, ami mély komolysággal tölti el lelküket, és ezt a komolyságukat nem kevésbé növeli, hogy lelki szemeik megvilágosodtak, azáltal, hogy állandóan az örökkévalóság hatalmas és végtelen óceánját látják, amely már sok millió embert nyert el, és elnyelni készül mindazokat, akik eleddig megmaradtak. Látják egyfelől Isten örökkévaló hajlékát a mennyekben, másfelől a poklot és a pusztulást leplezetlenül, és így átérzik a fontosságát minden pillanatnak, amely alig, hogy megjelenik, tova is tűnik mindörökre. 7. Istennek minden bölcsességét azonban bolondságnak tartja a világ. A sírást és a lelki szegénységet unalmasnak és ostobaságnak. Sőt, jó, ha így kedvező ítéletet hoz felőle, ha nem süti rá az ábrándozás és mélakór bélyegét, ha ugyan nem nevezi egyenesen örültségnek és holdkórosságnak. Nincs mit csodálkoznunk, hogy az Istent nem ismerők így ítélkeznek. Gondoljunk bele, hogy két ember sétálni megy, az egyik pedig hirtelen megáll, és félelemmel és ámulattal az arcán felkiált. Milyen szakadék előtt állunk! Nézd, mindjárt izzé porrá zúzódunk. Még egy lépés, és lezuhanunk a szörnyű mélységbe. Állj meg! Én nem megyek tovább a világ minden kincséért sem. A másik ember, aki magát legalább olyan jó szeműnek tartja, előre nézne és semmit sem látna ebből, mi más gondolna társáról, mint hogy magán kívül van, megháborodott. Hogy a túlzott vallásosság, ha ugyan nem a túlzott tanulás, őrültségbe vitte. 8. De ne hagyják Isten gyermekei, Sion sírói, hogy ezek a dolgok megzavarják őket. Ti, akiknek szemei megnyíltak, ne zavartassátok magatokat, amíg mindig homályban járók miatt. Ne járjatok tovább a hiába valóság árnyékában. Isten és az örökkévalóság valóságos dolgok. Csak ugyan nyitva áll előttetek a menny és a pokol, és ti a nagy szakadék szélén álltok. Több embert elnyelt már az, mint szavakkal kifejezhetnénk. Népeket és törzseket, nyelveket és nemzeteket, és még mindig tátongva várja, hogy akár látják, akár nem, elnyelje a szédelgő, nyomorult embereket. Ó, kiáltsatok, ne sajnáljátok torkotokat, emeljétek fel hangotokat mind a magatok, mind testvéreitek nevében, ahhoz, aki kezében tartja az időt és az örökkévalóságot, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek a forgószélként eljövő veszedelmet, s hogy a hullámokon és viharokon keresztül biztonságban eljussatok a kívánt kikötőbe. Sirassátok magatokat, míg Isten le nem töröl minden könnyet szemetekről, és sírjatok még akkor is a földre bekövetkező nyomorúságok miatt, amíg a mindenek ura véget nem vet a bűnnek és nyomorúságnak, le nem törli a könnyeket minden arcról, és teljes nem lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Amen. John Wesley igehirdetése volt ez. A második kötetből, 9. oldal. 21. prédikáció.